Kedves hallgatók, 2014. januárjában meglátogattuk Csókai András idegsebészt az otthonában, és készítettünk egy tanúságtételt. Most újból itt ülünk, eltelt közel két év. Kedves András, azóta milyen változások következtek be, amit megosztanál a Mária Rádió hallgatóival?
Amikor a tékozló fiú már hazaért, mi erről beszéltünk, a megtisztulásról és a világosodás útján járó emberről, tanúságtevőről. Ahogy a keresztények, a hívő keresztények nagyon nagy százaléka ezen az úton jár. Én is ezen jártam, ahol azért vannak csapdák. Az ember felteszi már az életét arra, hogy az Úr Jézus után megy, próbál a szerint élni, de azért sok olyan ragaszkodás marad, amire nem is gondol. És nekem itt mindig a gazdag ifjú példabeszéde jut az eszembe, hogy a gazdag ifjú az egy mai szemmel egy nagyon jó keresztény, mert a 10 parancsolatot tartja. Egy baja van, a becsületesen megszerzett vagyonát nem tudja odaadni. Azért ez nem annyira nagy bűn, de bizony egy akadályt képez közte és az Úr Jézus között, akinek megtetszik ez a gazdag ifjú. Vannak ilyen ragaszkodásaink. Rádöbbentem már utólag arra, hogy nekem is voltak ilyen ragaszkodásaim. Például ilyen ragaszkodásom volt, hogy szép dolgot kiterveltem, akár legyen az egy szakmai terv, átengedtem egy erkölcsi keresztény szűrőn, és utána hatalmas erőket mozgósítva kértem imádságba a Jóistent, hogy segítsen ehhez. Mindig azt akartam, hogy az én dolgom, az én akaratom valósuljon meg, tehát a kormánykereket mindig én akartam tartani. Én azt hittem, hogy én egy jó keresztény vagyok. Nem azt kerestem, hogy mit akar velem az Úr, nem azt akartam fölismerni, hanem legyen meg a te akaratod, de akard azt, amit én. Szép dolgokat akartam, de az legyen, Uram, amit én akarok. Van olyan, hogy önzésből akarunk jót tenni, úgy gondoljuk, hogy így szereplünk még jobban a Jóisten előtt, de tulajdonképpen a saját keresztény sikereinket hajtjuk. És ahogy ezt a Carlo Caretto elmondja, ebből a fajta hajtottságból a fájdalom hozza létre azt az éles látást, hogy az akció katolikából kicsit vissza kell fogni, és meg kell találni saját magunkban azt a hangot, ami az Úr Jézus hangja, és arra kell hallgatni. És ehhez kellett a szörnyű fájdalom.
Amikor adásba került volna a tanúságtételed, akkor hallottam, hogy a kisfiatok meghalt, és én fölhívtalak akkor, és megkérdeztem, hogy a tanúságtételed a kisfiatok temetésére készültetek éppen. Adásba mehet-e? Azt mondtad, hogy igen, a kisfiam halála ezen nem változtat. Ez az életnek menni kell tovább. Mi történt a tanúságtétel után?
Február 2-án kijátszott a kutyákkal a kertbe, és valószínűleg egy mini epilepsziás roham kapcsán beleesett a régi kerti medencének a 20 centis vizébe, miközben itthon voltunk, sőt a születésnapját vártuk. Amikor megjöttek a keresztülők, akkor elkezdtük, hogy hol vagy Marci, azt hittük, hogy elbújt. Nem találtuk, és akkor kiléptem, már délután ilyen szürkület volt, február 2-a, 16 óra 50 perc volt, és akkor megpillantottam ott a medencébe, hasonfekve megfulladva. És rögtön láttam, ahogy kiemeltem a vízből, belenéztem a sápadt arcába, hogy ez a gyerek nagyon meghalt, és hiába lesz itt újraélesztés, bármi, itt nem fog sikerülni, mert úgy látni lehetett, hogy meg van halva. És akkor lezajlott a kétségbeesett újraélesztés, sikertelenül. Nem tudtunk más csinálni, rátettük a rózsafüzért, és elkezdte az egész család imádkozni.
Ilyen esetben a fájdalom elég gyakran elnyomja az olyasfajta hozzáállást, mint amit mondtál.
Az ember az értelmével és az akaratával tudja, hogy a Jóisten segíteni fog, de el nem tudja képzelni, hogy hogyan. Amíg nincsen a szívrendben, addig nincsen élő keresztény élet, élő boldog hit. És bizony ott a szív nem volt rendben, a szívünk nem röpített minket előre, ami addig annyira jellemző volt. Ahhoz, hogy az ember újra megtalálja a szívhitét, ahhoz egy mélyebb imádság szükséges. A csend imája, a szemlélődés imája, én ezt tapasztaltam meg.
Bernadett.
Én a papaféle szemlélődő imádságot annyira nem tudtam elsajátítani, de én is nagyon sokat imádkoztam inkább a Marcihoz, hogy segítsen elviselni a hiányát. És nagyon sokat segített a család, a barátok, a közösségek, akik őt is ismerték. Még mindig nagyon közel érzem magamhoz. Sok közös képünk van, sok közös élményünk, amiket sose fogok elfelejteni. Sokszor érzem azt, hogy olyan, mintha vele csinálnék valamit. A gondolataimban ötlik, hogy ő is itt van, csak nem látom.
Az arcodon látszik egy öröm, ahogy szeretettel gondolsz rá.
Igen, igen, nagyon szeretettel.
A kislánya Pupika szép verset írt a testvérének akkor, 2 héttel utána, és ez egy nagyon szép vers. Szeretnék vele lenni még egy kicsit, egy kicsikét. Nevetni vele nagyokat, megpuszilni a kis fejét. Szeretnék vele lenni? Megkönnyezem, semmi baj nincsen, csak nagyon megható. Nehéz egy apának ezt felolvasni.
Szeretnék vele lenni. Csak kicsit, pár 10 évet. És majd aztán együtt közösen kapjuk el az égi hévet. Szeretnék vele lenni, csak egy kicsit beszélgetni, még egy kicsit huncutkodni, eszméket cserélni. Szeretnék vele lenni. Tanul lenne az esküvőmön. Ő lenne az evezőstársam, s barátom egy életen át. Szeretnék vele lenni. Gyere vissza, kérlek. Nevetünk egy nagyot. Vagy fent már jobb néked?
Szóval a gyerekek erősebbek. Akkor abba a szörnyű helyzetbe nagyon erőt adtak a gyerekek, meg a feleségem, a nők is erősebbek, mint a férfiak.
Én úgy érzeztem, hogy nekem ez az állapotbeli kötelességem, hogy erős maradjak. Nem tehettem meg azt, hogy én félrevonulok, és akkor ki van itt a gyerekekkel, ki figyel rájuk, ki hallgatja meg az örömeiket, bánataikat, ki intézi tovább a háztartást. Szóval nekem ugyanazok a feladataim megvoltak, mint annak előtte Marcival. Csak nagyon szomorú az ember ilyenkor. De a gyerekek, ez is egy kegyelem. Annyi vidámságot hoznak még ilyen szomorú állapotukba is. Szeretetükkel körbevették a családot, szervezték az életünket, vittek minket lelki gyakorlatos útra, megszervezték, hogy ne maradjunk itt magunk. Hozták a nagymamákat. Minden nap annyian voltunk itt, hogy csuda, de az ételt is hozták sokszor hozzá. A szomszédok teli fazékkal jöttek, szóval megtapasztalta az ember a környezetünk szeretetét és odafigyelését. De hogy talpon tudtam maradni, az a jó Isten segítsége volt.
Amit el szeretnék még mondani, mi az értelme a szenvedésnek? Az az értelme, azért van teremtő energiája, mert egy olyan fokú kiüresedéshez ad segítséget, ahol van az embernek esélye találkozni magával, az Úr Jézussal. Amikor elhoztam az urnát a temetkezési vállalattól, ott álltam a Lenhosék utcába, valóban kiüresedve. Akkor jött egy hang, hogy nyugodj meg, apu, Jézus karjaiba hullottam. Én ilyen szót, hogy hullottam, én rossz voltam, irodalom volt, nyelvtan volt, nem használtam volna. Az nem belőlem jött, az onnan jött. Abból a valóságból, ami a jelenben megvan, mert a Jóisten a jelenben van, bennünk van, velünk van. Hova hullhat egy gyerek, akivel baj történik, mint nem Jézus karjaiba? Ezek azok a hétköznapi misztikus megtapasztalások, amik elképesztő módon erősítik meg az ember hitét, még akkor is, hogyha egy ilyen óriási nagy baj történt. Tehát a nagy veszteségeknek, amik az embereket elérik, ez egy óriási nagy adománya. De egyetlen egy dolog kell, hogy nem számon kérni a Jóistent, hanem bízni benne. És hogyha ez megvan, meg fogja az ember kapni ezeket a kegyelmeket. Én is kaptam ilyen misztikus élményt, amit leginkább el szoktam mondani, különösen itt aztán végképp elmondhatom, hogy az oltári szentségben egy szentségimádáskor megjelent az Úr Jézus turini lepel élő arca, így fogalmaznám, és átölelte a Marci fiamat, aki egy olyan kéztartással, ugye nyakán tartotta a kezét, ahogy soha nem tartotta, és ott benne voltak az oltári szentségben, a bazilikában. És megszólalt a kisfiú, valahonnan onnan jobb oldalról, éppen harangoztak is, hogy jól látod, apu. Ez a valóság. Persze, hogy jól látom. A gyerek hol lenne máshol? És bizony több ilyen megtapasztalásom volt, és ezt mind-mind a szemlélődő imádságnak köszönhetem. Még egy dolgot mindenképp érdemes megemlíteni, hogy Ábrahámban nagyon nagy dolog, hogy hajlandó feláldozni Izsákot, de legalább egy ilyen nagy dolog, hogy felismeri, hogy Izsák nem az övé. Én azt hittem a Marcika halála előtt, hogy a gyerekeim az enyémek, és azt hittem, hogy a feleségem is az enyém, hogy önmagam is az enyém vagyok, és bizony ez az őrületes fájdalom kellett arra, hogy rádöbbenjek, hogy nem az enyém, hanem elsősorban Istené. A gyerekeim is, a feleségem is, sőt, magam is kell, hogy Istené legyek, és akkor tudom azokat megvalósítani az életben, akár a munkámban, vagy a család életemben, amit ő kér tőlem, és nem én kérek tőle. Bizony fájdalmas, amíg az ember eljut ide, de sokkal mélyebb, sokkal boldogabb hitre jut ezáltal. Amikor az első tanúságtétel volt, én ezt így nem tudtam volna mondani és erről beszélni, mert nem tartottam ott a hitben, pedig azt hittem, hogy én milyen jó kis keresztény vagyok. Egy fontos gondolat, hogy majdnem másfél évvel a nagy baj után, idén húsvétkor jutottam el oda, hogy felismertem, hogy mi történik ott az utolsó vacsora termében, amikor az Úr Jézus visszajön, amikor a feltámadás után megjelenik, amikor Tamás apostol belenyúl a sebébe. És akkor értettem meg, hogy mi ugyanebben a dicsőséges testben fogunk feltámadni, ami megölelhető. Amikor sportoltunk az udvarba, labdával játszottunk, ő nyerte a meccset, ilyenkor mindig átöleltünk egymást. Egy öleléssel búcsúztunk. Amikor felismertem húsvétkor, hogy én ezt a gyereket még egyszer meg fogom ölelni, én akkor teljes mértékben megnyugodtam. És még egy másik gondolat, hogy ez milyen kihatással van az emberre, hogy valóban egy ilyen elment kisfiú angyalként mozgatja, védi, őrzi a családot, mert ezekből tényleg angyalok lesznek, hogy nagyon-nagyon szeretett édesapám rövid szenvedés után 87 évesen ment el, de abban a pillanatban, hogy elment, persze fájdalmat okoz a hiány, de valahogy adott egy nyugodtságot, hogy hát az ő szeretett unokájával rögtön belekerült abba a boldog örök létbe, ahova mindnyájan vágyakozunk. Tehát nem kell félni az elmúlástól, nem kell félni attól, hogy egyszer elmegyünk, mert tényleg a boldog örök létbe megyünk. A hitünknek az alapja az, hogy feltámadunk személyben és testben. Igaz, hogy az a dicsőséges test azért más, mint itt a földi testünk, de megölelhető. Ezt mindenkinek megnyugtatásul mondom. Barsi atya mondja, hogy nem hisszük a test feltámadását, hanem várjuk. Nem valami olyat várunk, ami még nem történt meg, hanem megtörtént, mert Jézussal megtörtént. Én biztosan tudom, és ezt várom. És még aktívabban, Isten felé fordulva kell élni a földi életünket, és ez meg is valósul, mert érzem, hogy a munkámban, az orvosi hivatásomban, vagy akár családapaként is sokkal aktívabb vagyok, mint valaha voltam. Tehát tényleg Isten szeretőknek minden a javukra válik, ha bíznak, hisznek benne, még egy ilyen borzasztó, tragikus esemény is. Ne a múltba keressük Istent, meg ne a jövőbe, mindig a jelenbe, úgy, hogy induljunk el befelé, merjük felvállalni a nehézségeket, a rosszra való hajlamainkat, elkövetett bűneinket. Imádkozunk, és ki fog tisztulni a kép, és van esélyünk a megtapasztalásra. És az nagyon viszi előre a hitünknek az érzelmi részét. az értelmi részét, meg az akarati részét hozzá kell adni? Az érzelmi rész szükséges, mert attól lesz orkánszerű, és nem csak pislákoló a hitünk. Ez az én megtapasztalásom, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom a szemlélődő imádságot.
A Mária Rádióban van egy műsorod, úgy érzem, és gondolom mások is, hogy erre a műsorra nagyon-nagyon szükség van, és szükség van olyan emberekre is, akik képesek a tapasztalatok alapján másokat is vigasztalni. És úgy tudom, hogy elég gyakran járod az országot.
Igen, ha hívják az ember templomokba vagy közösségekbe, igyekszik eljutni. Ez a keresztény ember kötelessége. Ott bizony tanúságot kell tenni, mert a vasárnapi mise látogatás kevés ahhoz, hogy az állandó élő hit bennünk legyen. Állandóan kell keresni a bennünk lévő urat.
Sok meghívásnak eleget tesz, de egyben,
igen, egyben egy nagy veszély is, mert a Jóisten nem kér többet, mint amennyit bírsz. 240 kilométerre nem biztos, hogy hétköznap el kell rohanni munka után, egy nehéz műtét után. Néha túlhajtja magát az ember, de Isten nem ezt kéri tőlünk. A feleségem ebben nagy segítség, mert ő megpróbál néha fékezni.
Az előadásokon miket tapasztaltál?
Nagyon sokszor a közönség soraiból jön még egy erősebb megtapasztalás, mint amit az előadó mondott. Egy még komolyabb tanúságtétel. Jé, hát ez itt elmondta. Hát akkor fölteszem a kezemet, és én is elmondom. A drága feleségem nagyon szerény, nagyon a háttérben marad, de ha eljön velem egy bizonyságtételre, a hallgatók reflektálnak is, hogy nagyon jó volt, amit a doktor úr elmondott, de a felesége az igazán fantasztikus.
A kezemben van egy kis füzet, a Szent István kiadónál megjelenő könyv munkapéldánya, amelyből Bernadett felolvasta a versét, és amelynek a Jól látod, apu címet adtad.
És van még egy alcíme, hogy naplójegyzetek a hétköznapi misztikáról.
Bízunk abban, hogy minél több emberhez eljut, akik igen, még nem találkoztak olyan mélyen igen, Istennel, mint ahogy lehetne.
A család legmélyebb fájdalma, ami ebbe a kis könyvben van, olyan belső dolgainkról, olyan intim dolgainkról szól, mint a kisfiunk halála. András ezt azért írta, hogy segítsen vele azokon, akik hasonló lelki szenvedésben vannak, mint amiben mi is voltunk. Úgyhogy végül is nem volt hiába való. A feleség, aki egyrészt támogat, másrészt egy burkot képez köré, és egy biztos családi hátteret ad, kritikusának is kell lenni, mert hát akkor lesz jó, én úgy gondolom, egy mű, hogyha azt ő is, meg én is közösen átszenvedjük. És ezen a szenvedésen mennek át az előadásai is, amit én meghallgatok, meg az írásai is.
Így az embernek a szenvedések által nagyon-nagyon mélyül a hite, és így az élete is sokkal boldogabbá válik. Tehát attól, hogy mi adott esetben sírunk egy tragédián, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk benne a nyolc boldogságban. És tényleg az ember megéli a nyolc boldogságot, közelebb kerül Istenhez. Az a paradoxon, hogy egy ilyen tragédia nem eltávolított, hanem sokkal közelebb vitt az Istenhez.
Kedves hallgatók, Csókai András és családja tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.